Mózes második könyve, 30., 31. és 32. fejezet. Azután készítesz oltárt az illatáldozat bemutatására. Akácfából készítesd. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú legyen, és két könyök magas. Ez egy kis oltár volt, amely a szentek szentjének függönye előtt foglalt helyet. Vele egy darabból legyenek a szarvai. Vondd be színaranyjal a tetejét és oldalait körös körül, valamint a szarvait is. Készítes rá körös körül aranyszegélyt. Két aranykarikát is készítes hozzá a szegélye alá, két oldalt mindkét oldalára készítes. Ezek legyenek a rudak kengyelei, hogy ezeken hordozzák az oltárt. A rudakat akácfából készítesd, és vonast be aranyjal. Helyezd az oltárt a bizonyság ládáján levő kárpit elé, a bizonyságon levő fedél elé, ahol megjelenek neked. Azon mutasson be Áron illatáldozatot reggelenként. Amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este felé is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre. Az olaj állandó utánpótlásán kívül a füstölő áldozatot is állandóan működésbe kellett tartani, hogy a szentek szentjében mindig éles illat égjen az Úrnak. Nem utassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot. Italáldozatot se öntsetek arra. Végezzen Áron engesztelést annak a szarvain évente egyszer. Az engesztelési vétek áldozat véréből végezzen azon engesztelést évenként egyszer, nemzedékről nemzedékre. Igen szent ez az Úr előtt. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Amikor négy jegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba veendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sekelt a szent sekel szerint, amelyben 20 géra egy sekel. Fél sekel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sekelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást, váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, adod azt a kijelentés sátának szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj, emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Itt nem tartottak valódi népszámlálást, mert ezt megtiltotta nekik Isten, de évente egyszer a 20 évesnél idősebb emberek fél sekelt adtak, aztán megszámolták a pénzt, és így tudták meg, hogy hány ember van összesen. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készítes egy mosakodásra való rézmedencét, amelynek állványa is részből legyen. Helyezd azt a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel, hogy abban mossák meg kezüket és lábukat Áron és fiai. Tehát, ahogy a bekerített részhez értek, ott volt ez a rézmedence, amiben kezet és lábat mostak, utána a rézoltár, és utána következett maga a sátor. Mosakodjanak meg a vízben, mielőtt bemennek a kijelentés sátrába, hogy ne halljanak meg, ha az oltárhoz járulnak, és szent szolgálatot végeznek, vagy tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak. Ismét egy hatalmas kockázat számukra. Ha elfelejtenek megmosakodni, mielőtt bemennének, akkor meghalnak. Lehet, hogy Áron fiai is ezért haltak meg, mert amikor meglátták Isten tűzét, annyira izgalomba jöttek, hogy anélkül futottak be, hogy megmosakodtak volna, és ezért elpusztultak. Az is lehet, hogy bort ittak, és ez stimulálta őket még jobban, mert miután meghaltak, Isten azt mondta Mózesnek, hogy mondja meg Áronnak, hogy sem ő, sem fiai nem ihatnak bort, amikor az Istennek áldozatot mutatnak be, mert különben meghalnak. Mossák meg kezüket és lábukat, hogy ne haljanak meg. Örök rendelkezés lesz ez nekik, neki és utódainak, nemzedékről nemzedékre. Majd így beszélt Mózeshez az úr. Védj finom balzsamot és folyékony mirhát 500 pénzért, balzsamos fahéjat fele annyiért, azaz 250 pénzért, balzsamos nádat is 250 pénzért. Védj kassziát is 500 pénzért a szent sekel szerint, és egy hín olívaolajat. Készíts belőle felkenésre való szent olajat, vagyis fűszerezett olajkeveréket, ahogyan a kenetkeverő elkészíti. Ilyen legyen a fölkenésre való szent olaj. Kend meg ezzel a kijelentés sátrát és a bizonyság ládáját, az asztalt és az egész fölszerelését, a lámpatartót és fölszerelését, az illatáldozati oltárt, az égő áldozati oltárt és egész fölszerelését, a medencét és az állványt. Így szentelt fel azokat, hogy igen szentek legyenek. Csak az érintheti, aki fel van szentelve. Kent fel Áront és fiait is. Szentelt fel őket, hogy papjaim legyenek. Izrael fiaihoz pedig így beszélj. Felkenésre való szent olajom lesz ez nemzedékről nemzedékre. Más embernek a testére nem szabad azt önteni, és ilyen összetételben más hasonlót ne készítsetek. Szent az, szentnek tartsátok. Ki kell írtani népe közül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelent ken meg vele? Amikor először olvastam a Bibliát és eljutottam ide, úgy gondoltam, hogy nagyon érdekes lenne összeállítani ezt a fűszeres keveréket. Majd eljutottam a 32. versig, és akkor eldöntöttem, hogy nem fogom megcsinálni. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Védj fűszereket, azaz illatos gyantát és szagos borostyánt, erős illatú mézgát, fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékben. Készíts belőle fűszerezett illatáldozatot, ahogyan a kenetkeverő készíti, sózva, tisztán és szentül. Morzsolt szét egy részét, és tedd a bizonyság elé a kijelentés sátrában, ahol megjelenek neked. Igen szentnek tartsátok ezt. De ha magatoknak készítetek illatszert, ne ebben az összetételben készítsétek. Tartsátok ezt az Úrnak szentelt illatszernek. Mindenkit ki kell írtani a népe közül, aki ilyet készít, hogy azzal illatosítsa magát. Tehát ezt az illatszert is csak kizárólag az Úrnak szabadot készíteni. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Hur fiának, Urinak a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, faragására és mindenféle munka elvégzésére. Az Úr felkente Becalélt, és különböző talentumokat és képességeket adott neki. Lenyűgöző látni olyan embereket, akiknek Isten születésüktől fogva kimagasló tehetséget adott. Vannak olyanok, akik természetüktől fogva kitűnő zenei képességekkel vannak megáldva, és bármilyen komolyan kezdi valaki más tanulni a zenét, akkor sem fogja őket utolérni tehetségükben. Ugyanúgy egyesek nagyon könnyen tanulnak nyelveket. A King James Biblia fordítás a legjobb angol fordítás. A Biblia tudósok körében nagy a nyomás, hogy háttérbe szorítsák ezt a fordítást, de nagy tévedésben vannak azok, akik a másik irányzat, a Westcott és Hort által lefordított bibliákra alapoznak. Ők hozták létre azt a szöveget, amelynek alapján minden újabbkori angol fordítás készült. Ők arra alapoztak, hogy a legősibb kézirat lenne a legjobb alap a fordítása, de ez egy hibás elképzelés. Ez a sátán összeesküvése arra, hogy Isten igaz igéjétől távol tartson minket. Igaz, hogy a King James nagyon nehezen olvasható, de a Textus Receptus alapján kiadták a New King James-et is, amely sokkal könnyebben érthető. A Textus Receptus áll a legközelebb az eredeti szöveghez, és szerintem a Westcott és Hort fordítás a sátán kísérlete arra, hogy Jézus Krisztus isteni voltát megkérdőjelezze. Az alexandriai kéziratokban szándékosan változtatták meg az eredeti szöveget, hogy elferdítsék Jézus Krisztus valódi voltát, és ebből eredt aztán a sínai kódex, a vatikáni kódex és a vulgáta is. A valódi eredeti fordítások az antiókiai egyházból eredtek, mert ők az írás tisztaságának megőrzését tűzték ki célul. Az elferdített szövegben 1128 olyan eltérés van, amelyek Krisztus istensége elleni lázadásnak számítanak. Egyáltalán nem tudom értékelni és tisztelni Westcott és Hort munkásságát, mert eleve abból indultak ki, hogy a King James-be fektetett munka gyenge. Egy példa. A King James egyik fordítója már 5 éves korában írt és olvasott héberül. Ő később 45 különböző nyelven tudott beszélgetni. Született talentum. Ebből is látható, hogy vannak, akik nyelvésznek, mások matematikusnak vagy művésznek születnek. Ezek az emberrel született tehetségek az Isten ajándékai. Az emberen múlik az, hogy mit tesz velük, és az a tragédia, amikor egy Istentől kapott tehetséget, az ember saját nyerészkedésre fordít. Bármit is adott Isten számunkra, azért adta, hogy az ő dicsőségére használjuk azt. Számomra a világon a legnehezebb dolog a nyelvtanulás. Én küszködtem vele, de egyeseknek ez nagyon könnyen megy, mert született tehetségek. Sokáig kerestem, hogy milyen tehetséggel ajándékozott meg Isten engem, és remélem, hogy hamarosan meg is találom. Túl egyszerű és normális vagyok. De nagyon szeretek Isten által megajándékozott embereket látni. Szeretem nézni, ahogy egy igazán tehetséges művész rajzol, vagy ahogy egy tehetséges asztalos dolgozik. Isten azt mondta, hogy felkenem Betzálelt mindenféle képességgel különleges munkára. És nagyon jó látni, hogy mennyi tehetséges ember van Krisztus testében, hisz itt nálunk a gyülekezetben is megtalálható minden elképzelhető tehetség. Valószínű, hogy semmi sincs, amit ne tudnánk megcsinálni, hogyha összefogunk. A gyülekezet koncepciója bámulatos, hiszen ha minden erőforrásunkat összerakjuk, akkor hihetetlenül sok mindent meg tudunk tenni Istenért. És Isten pontosan azt akarja, hogy mindnyájan hozzátegyük a saját tehetségünket, mert a test sok darabból áll, és nem minden darabja csinálhatja ugyanazt a dolgot. A lábunk nem tudja megtenni azt, amire a kezünk terveztetett, a kezünk pedig nem tudja azt megtenni, amit a lábunk, de mindegyikük működése alapvető a test működéséhez. Isten mindenkit egy kifejezett céllal és tervel helyezett Krisztus testébe, hogy betöltsék azt a helyet, amelyet ő kijelölt számukra. Adjátok vissza Istennek a tehetségeteket, mert mindig Istennek szolgálva fog kiteljesedni minden ember tehetsége, amikor Isten lelke keni fel az embert az ő munkájának végzésére. Minden, ami ennél kevesebb, nem fog tökéletesen betölteni, csak az, ha Istennek megengeditek, hogy felkenjen és használja a tehetségeiteket az ő dicsőségére. Én most melléje állítom Oholiábot, Ahiszámának fiát a Dán törzséből. Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt, amit megparancsoltam neked. A kijelentés sátrát, a bizonyság ládáját, a rávaló födelet és a sátor egész fölszerelését, az asztalt és fölszerelését, a színarany lámpatartót és annak egész fölszerelését, az illatáldozati oltárt, az égő áldozati oltárt és egész fölszerelését, a medencét és állványát, meg a díszes ruhákat, Áron főpap szent ruháit és fiainak a papi ruháit, végül a fölkenésre való olajat és az áldozati fűszerféléket a szentély számára. Mindent úgy készítsenek, ahogyan megparancsoltam neked. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Így beszélj Izrael fiaival. Tartsátok meg szombatjaimat, mert jelez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok szentnek. Meg kell halnia annak, aki megszentségteleníti. Ki kell írtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon. 6 napon át végezzék munkájukat, de a 7. nap a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. Meg kell halnia annak, aki valamilyen munkát végez a szombat napján. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Örök jelez köztem és Izrael fiai között. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Amikor Isten befejezte Mózessel való beszédét a Sínai hegyen, átadta neki a bizonyság 2 tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. A szombat napja Isten és Izrael között kötött örök szövetség. A szombat törvényét Isten nem a pogányoknak adta, és a Biblia sehol sem ír arról, hogy bárhol egy pogánynak meg kellett volna tartani a szombatot, kivéve ha Izraelbe települt. A pogány gyülekezetet tehát a Biblia szerint sohasem kell a szombat törvénye alá helyezni. A korai egyházban, amikor megkísérelték a nem zsidó gyülekezeteket a törvény alá kényszeríteni, akkor a jeruzsálemi tanács eldöntötte, hogy nem szabad a pogányokat a törvény alá helyezni, amelyet Péter a megkötözöttség igájának nevezett, és amelyet sem ők, sem atyáik nem tudtak megtartani. Az antiókiai gyülekezetnek tehát ezt írták Jeruzsálemből. Őrizzétek meg magatokat a paráznasságtól, a megfulladt állatoktól, és ha ezeket betartjátok, minden rendben lesz. Isten áldjon titeket! Egyetlen szó sem volt a szombat megtartásáról. Pál apostol a római levél 14. fejezetében ezt írja. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. A Kolosséban pedig ezt írja. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. És mit jelképezett a zsidó szombat? Hogy Isten azt akarta, hogy a népe megnyugodjon ő benne. De ők sohasem nyugodtak meg ő benne, még akkor sem, ha szombaton nem tettek semmit. Krisztus a szombat beteljesítője, hisz ő a mi nyugalmunk. Mi, akik Krisztusban vagyunk, beléptünk az ő nyugalmába. Nekünk tehát állandó szombatunk van. Befejeztem a munkálkodást, beléptem Jézus Krisztus befejezett munkának gyümölcsébe, és Isten is megpihent Jézus Krisztus befejezett munkájában. Én is meg kell pihenjek ott, ahol Isten megpihen, és tudnom kell, hogy nincs semmiféle általam végzett munka, ami megválthatna engem. Az egyetlen, ami megmenthet, Jézus Krisztus és az ő áldozata az én bűneimért, és én megpihenhetek ebben az elvégzett munkában, mert a megváltásom már megtörtént. Így léptem be én a valódi szombat nyugalmába, amelyet a zsidók még nem fedeztek fel annak ellenére, hogy meggyújtják a gyertyáikat, elmondják az imáikat, és ágyban maradnak szombaton. Milyen nagyszerű dolog ismerni Isten valódi nyugalmát, igazi szombatját, Jézus Krisztust. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki. Jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki felhozott minket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik. Szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjusszobrot öntött. Ne feledjük, hogy Áron a főpap. És ez egy hatalmas figyelmeztetés is lehet számunkra, hogy akik a szolgálatban vannak, nem biztos, hogy mindig teljesen őszintén cselekszenek. Ekkor azt mondták, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Milyen hamar felejtenek az emberek? A szívem egyik legnagyobb fájdalma, hogy egyes emberek elindulnak mindenféle új és értelmetlen tanítás felé. Csak azt kívánom, hogy az igaz tanítások legalább olyan gyorsan terjedjenek, mint a hamisak. De úgy tűnik, hogy a hamis tanításnak szárnyai vannak. Ezek közül az egyik a jólét kultusza, amely szerint Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei mind jólétben és egészségben éljenek. Ha viszont nem vagy gazdag és egészséges, akkor valami baj van az Istennel való kapcsolatoddal. Ez egy igen kegyetlen és elferdített tanítás, és milyen gyorsan terjed. Pál ezt írta a galatáknak. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, akiknek a szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallgatásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Ó, ti esztelen izraeliták, hogyan tudtatok ilyen hamar elfordulni az igazságtól? Isten azért von közel magához, hogy az élő igaz Istent imádjátok, és ti pedig egy kis aranybálvány előtt borultok le, és elhiszitek, hogy ez a ti istenetek, aki kihozott Egyiptomból. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Isten már nem is a saját népeként említi őket. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjuszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják. Ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta Mózesnek az Úr. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Elpusztítom őket, és téged teszlek nagy néppé, Mózes, mondja az Úr. Kezdjük az egészet előről. Mózes azonban esedezett Istenhez, az Úrhoz, és ezt mondta. Miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Az előbb az Úr Mózes népének nevezte őket, Mózes viszont cserébe most az Úr népének nevezi őket. Ekkor senkinek sem kellett ez a nép, sem Istennek, sem Mózesnek. Ne mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el ízó haragot, szánd meg a népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted. Úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá a népre azt a bajt, amit mondott. Itt szembe kerültünk egy problémával. A 4 Mózes 23.19-ben ezt olvashatjuk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Akkor hát mit jelent az, hogy az Úr szánalomra indult és meggondolta magát? Ha elolvassuk ezt az ige részt, az egyértelműnek látszik, hogy Isten haragszik, kész elpusztítani az izraelieket, és Mózes értelmes gondolatmenet alapján meggyőzi Istent, hogy ne tegyen ilyet, mert akkor az egyiptomiak ki fogják ezt használni arra, hogy Isten ellen beszéljenek. De ne felejtsük el, hogy mindezt Mózes írta le. A probléma abból ered, hogy Isten cselekedeteit emberi szavakkal kellett leírni. De egy végtelen Isten tetteit nem lehet megfelelően jellemezni emberi nyelvezettel. Csak emiatt használjuk azt a kifejezést, hogy Isten megváltoztatta a cselekedeteit, a valóságban azonban Istennek nincs szüksége arra, hogy megbánja, amit tenni akar. Ezt csak az emberi korlátaink miatt kell így kifejezzük. Mózes a népért esedezik ugyan, de vajon ki helyezte ezt Mózes szívére? Ez Isten munkájának eredménye Mózesben. Mózes imájának ihlete magától Istentől jött, mert minden igaz imádság Istennel kezdődik. Isten mindent előre tudott. Tudta, hogy Izrael gyermekei elrontják a dolgokat, és előre tudta, hogy ezt az aranyborjút fogják imádni. Ezért ültette Mózes szívébe, hogy könyörögjön Izrael népéért. Ha Isten valóban úgy döntött volna, hogy elpusztítja őket, akkor azt meg is tette volna, és semmi és senki meg nem tudta volna őt állítani. Az a tény, hogy nem pusztultak el, azt jelenti, hogy Isten a kezdetektől fogva sem szándékozott őket elpusztítani. Ezért Mózes Isten haragját írja le a néppel szemben, és a megérdemelt igazságszolgáltatást, amelyel közeledett hozzájuk. De végül ez az igazságszolgáltatás nem következik be, és ezért emberi nyelven kellett leírja, hogy az emberek miért élhették túl ezt a hatalmas szentségtörést. Emberi nyelven képtelenség leírni Isten cselekedeteit, hiszen csak a cselekedetek következményeiből következtethetünk azokra. Amikor Pál apostol visszajött a mennyből, azt mondta, hogy bűncselekmény lenne, ha megpróbálná leírni emberi nyelven azt, amit látott és hallott. Meg sem próbálta megtenni, mert az ember nem érti azt a nyelvezetet, nincsenek olyan szavak, amelyek megfelelően le tudnák írni azt a gyönyörű dicsőséget, amely ott a mennyben van. Aztán megfordult Mózes is, lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva. Erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez. Harci lárma ez a táborban. De ő így felelt. Nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászénekének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz és meglátta a borjut meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjut, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak. Mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt. Ne lobbanjon haraga az én uram, magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem. Készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik. Kinek van aranya? Őt pedig leszedték magukról, és ideadták nekem. Én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségeik csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és azt mondta. Jöjjön hozzám, aki az úré! Lévi fiai mind hozzá gyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael istene. Kössetek mindnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábor keresztül kasul egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvér, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből, mint egy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes. Most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiatokat és testvéreteket sem kíméltétek. Áldás száma rátok! Másnap így szólt Mózes a néphez. Igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Itt közbenjáróként láthatjuk Mózest, aki közbenjáró imádsággal fordul Isten felé. Ez az imádság arról szól, hogy nem magammal és saját szükségleteimmel törődök, hanem a bűnös világot állítom Isten elé, hogy ő dolgozzon abban. Az imádságnak három formája létezik. Az első a dicsőítés, az imádat, amely elismeri, hogy Isten az, aki. Ez egy állandó dolog, amely minden nap folyamatosan része a szívemnek. Ez az én Isten tudatom, amely egybeötvöződik az ő dicséretével és imádatával, mindazért a sok jóért és a sok áldásért, a sok irgalomért és szeretetért, amit ad nekem. Mindazért, amit ő számomra jelent, a világ szépségért és az ő jelenlétének szépségért az életemben. A második imafajta a kérés, amelynek során saját szükségleteimet, kéréseimet mondom el Istennek, erőre, vezetésre, segítségre és bölcsességre van szükségem, és még sok minden másra, és azért fordulok Istenhez, hogy ő töltse be a szükségleteimet. Végül pedig a közbenjáró imádság a rajtam kívülállók szükségleteit viszi Isten elé, a közösség, a nép, a világ szükségleteit. Egyetlen imádság sem teljes addig, amíg a közbenjárás területére nem ér, és nagyon nagy szükségünk van igazi közbenjárókra. A világon a legtöbb dolgot közbenjáró imádsággal lehet elérni, mert ez a színfalak mögötti erő. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért a 130 emberért, akik itt a gyülekezetben minden éjszaka közbenjáró imádsággal fordulnak Isten felé. Isten áldja meg ezeket az embereket, akik olyan hatalmas erőt képviselnek ebben a közösségben. Nem csoda, hogy Isten olyan hatalmas módon dolgozik közöttünk. Mózes közbenjáró imádságának első pontja az emberek bűneinek megvallása. Ez nagyon fontos, mert bűnvallás nélkül nem létezhet megbocsátás. Ha nem vallod meg bűneidet Istennek, akkor ő nem tudja azokat megbocsátani. Ha megpróbálod rejtegetni vagy elfedni, akkor nincs megbocsátás számodra. Mi gyakran megpróbáljuk szépíteni a bűneinket, hogy ne látszanak olyan csúnyának, amilyenek valójában, de egész addig, amíg ködösítünk Isten előtt, nem fogunk semmit elérni. Csak akkor nyitod meg az ajtót Isten munkálkodása előtt, ha őszintén megvallasz mindent előtte. Ekkor valóban meg tud ő bocsátani, és ha megvallod a bűneidet, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minden vétkettől. Mózes így szólt, mégis bocsásd meg vétküket. Itt egy hosszú szünet következett. Nem jött hang a mennyből, nem érkezett meg az irgalom vagy a kegyelem hangja. Mózes várt és várt, és úgy tűnt, hogy a csend Isten elutasító válaszát jelenti. Ezután a nagyon hosszú idő után Mózes így szólt. Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Jézus azt mondta a szárdiszi gyülekezetnek, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törölöm ki az életkönyvéből. Mózes azt kéri, hogy töröljék ki a nevét a könyvből, az életkönyvéből akkor, ha Isten nem bocsátja meg a nép vétkeit. Ez mutatja meg számunkra a szeretetnek egy olyan mélységét, amelyet nagyon kevesen értenek meg. Mózes képes volt azt kérni, hogy kitöröljék az ő nevét is, ha Isten nem bocsátja meg az ő bűneiket. Mózes hajlandó volt kiállni a bűnös emberek mellett. De vajon honnan eredt ez a szeretet? Ez nem természettől fogva volt Mózesben. Amikor Isten az égő csipkebokorból azt mondta a Mózesnek, hogy menjen és vezesse ki a népet Egyiptomból, akkor Mózes nem akart menni, mert meg volt elégedve azzal, amit akkor csinált. Kifogásokat talált arra, hogy miért nem tud elmenni, de Isten minden kifogásra megfelelt. Végül Mózes azt mondta, Istenem, kérlek, küldj valaki mást, mert én nem akarok menni. Látható, hogy Mózes nem nagyon óhajtotta ezt a munkát, de Isten a szívébe helyezte azt az együttérző szeretetet, amit később a nép iránt érzett. Nagyon helytelen dolog, ha együttérzést akarunk kicsikarni az emberektől, mert az együttérzés Istentől kell kiinduljon. Nem mondhatod csak egyszerűen, hogy mostantól fogva mindenkit fogok szeretni. Ez nem megy. Több lesz a gyűlölet a szívedben, mint előtte. Az együttérzés Isten munkája. Ne dicsérjétek ezért Mózest, hanem Isten dicsőítsétek, aki mindezt az ő szívére helyezte. Pál is azt mondta, hogy azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, testvéreim és az én test szerinti rokonaim helyett. Számomra ez nagyon nehéz, és nem mondhatom, hogy ilyen nagy az együttérzésem az emberekkel szemben. Imádkozom, hogy Isten adjon még több együttérző szeretetet a szívembe. Nekem az a hozzáállásom, hogy hé ember, ha te eszetlen akarsz lenni, ám legyen, ez a te dolgod. Tudom, hogy nem tudlak megváltoztatni, megmenteni, és ha te eldöntötted, akkor mit tudok én tenni? De szeretnék együttérzőbb lenni, és azt gondolom, hogy az egyház egyik legnagyobb szükséglete a mai világban az, hogy együttérzőbb legyen az elveszettek irányában. Nem ülhetünk csak karba tett kézzel, és nem nézhetjük csak úgy végig az elveszettek szörnyű életét, anélkül, hogy ne próbálnánk meg nekik segíteni, és hogy ne tennénk bizonyságot előttük. Ó, Istenem, adj nekem együttérző szívet az elveszett lelkekért. Istenem, add meg nekünk az elveszett lelkek iránti együttérző szeretetedet, hogy mi magunk is közbenjárók legyünk, mert minden közbenjárás titka az elveszettek iránti hatalmas teherhordozás. Mózes itt egy buta kéréssel állt Isten előtt, hogy törője ki Isten az ő nevét az élet könyvéből. Az Úr így felelt Mózesnek. Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme, az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számonkérem vétküket. Egyszer Isten hozzám is hasonlóképpen szólt. Az anyukám a halálán volt. Bementem a szobájába, egy ideig néztem a szenvedéseit, és megpróbáltam megérteni, hogy miért. A szívem pedig Istenhez kiáltott. Ránéztem a drága kezére, és emlékeimben felidéztem mindazt a sok sütit, kalácsot és mindent, amit azok a kezek készítettek az én gyönyörűségemre. Az is eszembe jutott, amikor ezek a kezek végig simították a forró beteg homlokomat, emlékeztem arra a sok szolgálatra, amelyeket azok a kezek végeztek számomra. A kimosott ruháim, a bevetett ágyak, a kivasalt ingek. Ott ültem az ágy szélén, és sírtam ezért a gyönyörű lélekért, aki az egyik legdrágább ember volt a világon, akit ismertem. Amikor láttam szenvedéseit, már nem bírtam elviselni a látványt, mert azt is tudtam, hogy sem éjjel, sem nappal nem tud aludni a fájdalom miatt. Az ágy lábánál az arcomra borultam Isten előtt, és azt mondtam. Uram, én nem vagyok gyógyító, és nem is követelem, hogy meggyógyítsd őt, mert ő a tiéd, az ő élete a tiéd, de Istenem, nem bírom elviselni az ő szenvedéseinek látványát. Nem vagyok hős, de mégis, Uram, vedd el tőle azt a fájdalmat, és add nekem azt ma, és boldogan viselném azt egész nap, hogy megkönnyebbülhessen, legalább egy napra. Jézus mellém állt, és azt mondta. Csák, ez buta kérés. Én már elhordoztam az ő fájdalmát, nem szükséges, hogy te megtedd ezt. Én pedig ezt mondtam. Uram, bocsáss meg ezért a buta kérésért. Tudom, hogy elhordoztad a fájdalmát, és köszönöm ezt neked. Abban a pillanatban édesanyám felsóhajtott, és azt mondta. Elmúlt a fájdalmam. És soha többé nem volt fájdalma. Hirtelen megláttam Isten hatalmát és Jézus Krisztus erejét a rák szörnyűsége helyett, és rádöbbentem, hogy miféle semmiség lehet néhány elkorcsosodott emberi sejt az Isten hatalmával és erejével szemben Jézus Krisztusban. Mivel emberek vagyunk, néha olyan dolgokat mondunk Istennek, amelyre Isten csak azt mondja, hogy ugyan már Mózes, azoknak a nevét fogom kitörölni, akik vétkeznek ellenem. Mégis a kijelentés mögötti akarat bámulatra méltó. Csodálhatjuk azt a munkát, amelyet Isten képes elvégezni egy ember életében, megváltoztatva egy hideg, érdeklődés nélküli önközpontú gondolkodást egy ilyen hatalmas együttérző szívű emberré. Ez az együttérzés csak Istentől jöhet, és én csodálom, hogy Isten milyen hatalmas munkát tud elvégezni mindnyájunk életében, megváltoztatva minket egy érdektelen állapotból egy olyan állapotba, hogy a körülöttünk levő világ szükségletei miatt könyörgünk az ő segítségéért. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számon kérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjut csinálta, amelyet Áron készített el. Krisztus a mi sátunk, ő az a hely, ahol mi Istennel találkozunk. Senki sem találkozhat máshol Istennel, csak Jézus Krisztusban. Isten legyen veletek, és növelje megértéseteket az elveszettekért, és legyen az ő kenete az életeteken, hogy meghalljátok az ő hangját, végezzétek az ő munkáját, és járjatok az ő útjain, Jézus nevében.